hogy bizonyos beruházások azok viszont nagyon nagy költségekbe kerülnek, és ezt a részvételi költségvetés önmagában nem tudja finanszírozni, de ezeket igyekszünk figyelembe venni, vonatkozó hivatalok felé továbbítani, stb. Illetve a harmadik, ez az illetékességi kör, azért az van, hogy a részvételi költségvetés alapvetően önkormányzati hatáskörökben tud változást elérni, és mondjuk a keleti pályaudvart, ahol éppen most állok, közben beszélgetünk, például nem tudjuk megváltoztatni, mert ez nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, sok egyéb intézmény sem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. Szerintem ez egy ilyen edukatív funkciója a részvételi költségvetésnek, hogy ezeket így ilyenkor végig gondoljuk, kiírjuk a honlapunkra, beszélünk róla, hogy mi az, amin változtatni tudunk, és mi az, amin nem, és hogyha nem, akkor miért nem? És ezzel nagyon transzparensnek lenni a lakosok felé.
Hogy képzeljük el azt, ami most következik? Valahogy az lebeg a szemeim előtt, hogy most akkor a helyi lakosok összeülnek ezekben a tanácsokban, ugye három szombatot említett az előbb, és ott érvelni fognak amellett, hogy mi kerüljön a szavazólapra, vagy éppen milyen sorrendben, vagy hogy képzeljük el, milyen szempontok alapján fognak dönteni?
Alapvetően ilyenkor előre el szoktuk küldeni, hogy milyen ötletek jutottak tovább. Sokszor ez a tapasztalatunk, viszont, hogy ez egy nagyon nagy feladat, ezt az összes ötletet átnézni, és ezért újra át szoktunk menni együtt közösen, mindegyiket megismerjük, mindegyiknél átbeszéljük azokat a szakmai szempontokat, amiket esetleg figyelembe kell venni, és miután minden ötletet részletesen ismer a vonatkozó munkacsoport, azután szoktuk ezeket az ötleteket pontozni. És akkor a pontozási szempontok azok igazából pont azok, hogy szerintünk örülnének ennek általánosságban a józsefvárosiak, hogy mennyire találjuk hasznosnak, hogy mennyire találjuk edukatívnak, és hogy itt szoktak ilyen aktívabb beszélgetések folyni, mert lehet, hogy bizonyos ötletek mondjuk nem érnek el olyan magas pontszámot az egyik skálán, de nagyon magasat a másikon, és akkor ebben az esetben közös nevezőre kell jutnia a csapatnak. És hát minden hétvégén egy-egy része alakul ki a szavazólapnak. Alapvetően ugye az van, hogy a részvételi költségvetésben Józsefvárost három körzetre osztottuk, egyes, kettes és hármas körzet, és akkor mindenki a saját környékéért felel, illetve van egy teljes kerület kategóriánk, ami esetben pedig érdeklődés szerint bizonyos csoportok a városfejlesztési ötletekkel, tehát az ilyen idézőjelben betontörős ötletekkel foglalkoznak, és bizonyos csoportok pedig inkább az ilyen szociális emberekkel foglalkozó ötletekkel, és akkor mindenki kicsit az ízlése szerint is dönthet arról, hogy a teljes kerületről hogyan gondolkodik.
Minél több ilyen közösségi költségvetés, részvételi költségvetés valósul meg, annál inkább az az ember érzése, hogy egy olyan városban vagy városrészben tud élni, amelyet a helyiek alakítanak. Gondolom, ezt ők is nagyon élvezik.
Szerintem mindenképpen nagyon izgalmas tapasztalat, és egyben én azt is gondolom, hogy az önkormányzatok számára ez egy hatalmas nagy felelősség, hiszen mi vállalást teszünk, ígéretet teszünk, hogy a lakosok ötletei megvalósulnak. És hogyha valamilyen oknál fogva a megvalósításban elakadunk, akkor immáron nem csak a saját terveinkhez képest akadunk el, hanem van egy folyamatos külső kontroll, több ezer szavazó, akik adott ötletekre szavaztak, és elvárják tőlünk, hogy azok úgy kerüljenek megvalósításra, hogy ez le volt írva. Szóval szerintem igen, ez mindenképpen egyrészt élvezetes lakóként, és szerintem egy nagyobb felelősségvállalás is lakóként, tehát beleszólni a környezetemben aktívan alakítani, az egy vállalás mindenképpen, és szerintem az önkormányzatok részéről is ez teljesen igaz.
Köszönjük szépen, további sok sikert kívánunk mindenhez. Hol lehet ennek utána nézni, illetve még jelentkezni is, mit ajánlana, hol, mit keressenek fel hallgatóink?
Én a részvétel.józsefváros.hu per részvételi költségvetés oldalt javaslom mindenkinek, és itt a csatlakozom külön tudnak csatlakozni hozzá, illetve aki azt mondja, hogy nem józsefvárosi lakos, de érdeklődik a folyamat iránt, ő is mindenképp nézzen fel a honlapunkra, hiszen megtalálja az összes beérkező ötletet, szakmai véleményezést és egyéb izgalmakat a részvételi költségvetéssel kapcsolatban.
Köszönjük szépen, tehát lehetőség van arra, hogy a helyiek, a lakosok alakítsák ki azt a szavazólapot, amelyet majd szeptemberben tesznek közzé, hogy a részvételi költségvetésben minél többen részt tudjanak venni. Köszönjük szépen Ungvári Sárának, hogy itt volt velünk a vonalban, minden jót kívánok, viszonthallásra.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Sorry is all that you can say. Years gone by and still birds don't come easily. Like sorry forgive me is all that you can say. Years gone by and still birds don't come easily. Like forgive me, forgive me. But you can say, baby, maybe can I hold you tonight? Maybe if I told you the right words, ooh, at the right time, you'll be mine. I love you is all that you can say. Years gone by and still birds don't come easily. Like I love you, I love you. But you can say, baby.
114, 115, 116,
117 perc.
Az egyik legnagyobb közösségi kulturális esemény, főleg a tavasz-nyár-őszi szezonokban, a Vekerle telepen az a Vekerlei napok, amely ezen a hétvégén lesz most ebben az évben, és a Vekerlei társaskörének egyik főszervezője, annak a vezetője Somló Judit, aki most itt a vendégünk. Szervusz Judit, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Az esemény is nagyon izgalmas, de ami miatt most külön kerestünk, hogy lesz egy járulékos találkozó, vagy egy programeleme ennek az eseménynek, egy Európai Kertvárosok Hálózatának nemzetközi bocsánat, itt közben elkapott nemzetközi találkozója, ahol hát 4-5 országból, hogyha láttam, fognak érkezni. Egy pár szót azért beszéljünk még, mielőtt erre rátérnénk, Vekerléről, illetve a Vekerlei társaskörről, szóval, hogy hogyan is zajlik ott a közösségi élet, annak, aki nem járt ott, bár nagyon sokszor mások ügyben felhangosítottuk, vagy sokszor foglalkoztunk vele, de egy pár szóval esetleg segíts összefoglalni.
Igen, tehát a két ügy az ott kapcsolódik össze, hogy a Vekerle telep egy történeti kertváros, a kertváros építési mozgalomnak egyik legnagyobb Európában megvalósult település része. Budapesten vagyunk, Kispesten, akkor 1909-ben kezdték építeni. Ez egy gyakorlatilag egy szociális reform politika mentén az ipari forradalom hatására Budapest is lakáshiánnyal küzdött, a mezőgazdaságból az ipar felé vándorló munkások miatt kellett olyan programot kidolgozni, hogy ezt a több százezer ember duzzadt főváros lakásínségét enyhítsék. És ez a program volt, amit Vekerle Sándor megálmodott Bácsi István főpolgár, majd polgármesterrel, hogy munkástelepeket hoznak létre, és az egyik ilyen munkástelep telep. Ezt úgy kell elképzelni, hogy több mint 20 000 embernek 4500 lakás épült itt fel. És az, hogy maga a kertváros építési mozgalom, ez az ipari forradalom hatására indult el Angliából, és a lényege az volt, hogy tervezett településeket hozzanak létre, ami egyesíti a városi lét előnyét és a falusi természeti közeliséget, gyakorlatilag egy helyen meg tudja élni a család, a munkások. Ezáltal elvárt haszon volt, hogy ez jótékony hatást fejt ki magába a közösségbe, a társadalomba, illetve a munkájukban is ez előnyt jelent majd. És azt gondolnánk, hogy ez egy ilyen utópikus gondolat volt, de így látva a Vekerletelepet, már több mint 110 év után, azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg olyan megvalósult példa, amikor az épített környezet jótékony hatása az utolérhető az ott lévő társadalmi közösség mindennapi életében. Úgyhogy nem hiába van ilyen erős közössége, civil közössége a Vekerletelepnek, és számos kis szervezet, közösség is formálódik gyakorlatilag folyamatosan, de maga a Vekerlei Társaskör elődje az már 1909-ben megalakult, pontosan ezért, hogy az itt élő munkás családoknak a kultúra, a szórakozás, az vagy az irodalomhoz, vagy bármilyen tudomot terveztek nekik, tehát hogy közelebb kerüljenek egymáshoz közösségi kapcsolattal, de ugyanakkor meglegyen a lehetőség a mindennapi kultúrára is. Úgyhogy a társaskör gyakorlatilag a kommunista időben beszüntették, de utána 1986-ban újjáalakult, és ma ez az újjáalakult társaskör így most már 40 éves, és az egyik legrégebbi civil szervezet talán Magyarországon, és de hát a Vekerletelepen mindenképpen.
Hadd fűzem hozzá.
Van a hagyományos rendezvényeink is.
Hadd fűzem hozzá, hogy aki nem járt még a Vekerletelepen, ez nem csak ilyen a levegőben mondott valami, de érdemes fölkerekedni. Nagyon izgalmas, hogy amiről most Judit beszélt, az mennyire virulensen és mennyire megragadhatóan, kitapinthatóan jelen van. És a másik, hogy az építészet, erről sokszor van különböző ilyen szakmai vagy félig szakmai beszélgetéseken is szó, hogy az építészet nagyon sokat tehet, hogy egy tér használható és jól élhető legyen, és azért is, hogy ne az legyen, hanem egy térről szétspriceljenek az emberek, minél előbb menjenek haza, nehogy valami baj legyen velük, nehogy szerveződjenek. Tehát, hogy az építészet nagyon sokat tehet, és itt nagyon jól tettek, de hát ezek már szubjektív megjegyzések, én nagyon elfogult vagyok, Bekerlével nagy kedvelője vagyok, azért is mondtam ezeket. Mondtad azt, hogy a kertvárosi jellegnek, hát néhány sajátossága, ez most tudatosodott csak bennem is, ezek tényleg nagyon fontosak, hogy ott nem csak lakások vannak, hanem olyan lakások méretüket és egymáshoz viszonyítva elhelyezve, hogy azért ott egy kis zöld is van körülöttük, és hogy az udvar, a kert is valamilyen módon megjelenik. Szóval, hogy létezik ez a kertvárosi építészeti elvezek szerint, ezt soha nem mondtam volna, vagy nem olvastam én még, úgyhogy nekem először most fogalmaztad ezt meg, de ugyanakkor ezt megéltem, csak nem tudatosodott bennem. Megszokták ezt?
Azt azért hozzátennem, tehát, hogy mert azért sok minden, sok városnak mondjuk a város részére, hogy kertváros, tehát a kertváros eszmeiségéhez hozzátartozik, hogy ezek kompakt módon megtervezett városrészek, tehát a szolgáltatásoktól kezdve az orvostól, az óvodáig, az iskoláig, közintézményig, minden helyben adott volt.
Igen, ez a kompaktság, ez nagyon fontos. Igen, igen. Most nagy divat az urbanisztikában, hogy ilyen 5 perces, meg 15 perces városokat ezeket terveznek, vagy gondolnak ki, olyan szomszédságokat, ahol nagyon rövid időn belül ez a kompaktság, tehát az elérhetőség megvan. A Vekerlén ez már ezek szerint már nagyon, tehát 100 éven túl is. lesz ez a kis találkozó, konferenciát akartam mondani, de nem biztos, hogy ti ezt így hívjátok. Mi az, kik azok, akik jönnek, tehát róluk valamit tudsz-e mondani, illetve hát miről lesz itt szó?
Ez az Európai Kertvárosok Hálózatának a találkozója. Magát a hálózatot 2008-ban, amikor a ünnepelte, ez a település Dezzához kötődik, akkor hozták létre ezt a hálózatot, akkor 11 taggal, és ma már 20 kertváros csatlakozott hozzájuk. Pontosan ez az egyik cél, hogy ezt a kertvárosi gondolatiságát, ennek az örökségét és jó példáját tovább vigyük, illetve erről a civilek, a közösségek tapasztalatok, a jó tapasztalatokat cseréljenek egymással.
És kik lesznek itt ezek közül, a tagok közül néhány külföldi város jön?
Most 6 német kertváros lesz, itt lesz 2004-ben ott találkozók, itt lesz Jéna Hellerau, az alapítók, itt lesz Grunerwald, lesz Lengyelországból Potkova Lesnya, Karlsruhe, elvileg ők fogják 2028-ban megrendezni a következő találkozót, és itt lesz Buchenau Ausztriából, ami azért lesz nagyon érdekes számunkra is, mert ez egy modern kertváros, amit a 70-es, 80-as években kezdtek el építeni, de ugyanezen gondolatok mentén.
Ki az, akinek szánjátok? Egyrészt az érintett városok, nyilván külföldre az ő képviselőik fognak nyilván tanácskozni, de szól-e ez valamennyire a laikusoknak, vagy a ott helyben élőknek, tehát hogy bele lehet-e ebbe hallgatni, részt lehet-e ezen venni, vagy pedig csak áttételesen majd utólag a tapasztalatokról beszámoltok, hogy tervezitek ezt?
Nem, mindenképpen szeretnénk. Ugye, amit mondtam, hogy a 35. év vekerlei napokhoz kapcsoltuk a rendezvényt, azért is, hogy a résztvevő kertvárosok megnézzék a vekerletelep élő közösségét, azt hiszem tényleg egy unikum, ahogy mi itt élünk, és azt is szeretnénk, hogyha a lakosság bekapcsolódna, és ők is találkoznak a hálózat tagjaival. Tehát csütörtökön érkeznek, akkor egy kicsit ismerkednek a vekerleteleppel, illetve lesz egy szabadtéri fotókiállítás, erre egy nagyon jól bevált helyszínünk, ugye a vekerletelepen a Kóskároly téri kerítés, úgyhogy azt többen megnézhetik, vagy folyamatosan nézhető lesz egy pár hétig. Pénteken lesz egy szakmai nap, ami sajnos csak azért, mert hogy helyszűkében vagyunk, ezért meghívott vendégek lesznek ott.
Ez hol lesz egyébként?
Illetve előadók. Ez a Vekerlei Kultúrházban.
Aha, hát az ott nem messze van a Kóskároly
tér. Több fő nem fér be, de semmiképp sem szeretük volna Vekerléről kivinni a rendezvényt, úgyhogy itt elsősorban szakmai beszélgetések lesznek, illetve lesznek neves előadóink, az urbanisztika tanszék vezetője, de lesz a Matéról, illetve az ELTÉ-ről is munkatársak, akikkel közösen fogunk egy kicsit erről a kertvárosok jövőjéről beszélni, illetve a műemléknek és annak a helyidentitáshoz környezetpszichológiai hatását. Délután meg már kimondottan a kertvárosokkal lesz egy ilyen tapasztalatcsele, illetve közös pontoknak a megtalálása, akár uniós forrásoknak az elérése. De szombaton, amikor megnyílik a vekerlei napok a Kóskároly téren, ez egy nagyon nagy szabadtéri rendezvény, akkor ott lesz olyan program, műhelyben civil szervezetekkel, közösségekkel, a lakossággal, amikor lesz egy közös eszmecsere erről, hogy hol tartunk, és mit szeretnénk a kertvárosok közösen a jövőbe mutatni.
Gondolom, hogy készül majd valami összefoglaló, mert ez nagyon izgalmas lenne akár azokkal, azok számára, akik a városokkal foglalkoznak, városépítészettel, város életének a megszervezésével. Mi magunk is egyébként kíváncsiak lennénk majd, hogyha ilyesmi valahogy elérhető, de hát szoktatok ti megjelentetni olyan izgalmas kiadványokat, amelyek ilyen szakmai kérdéseket tárgyalnak. Van most is tervezve, hogy kimondottan a kertvárosi találkozóról valami eszencia összefoglalódik?
tervezve van. Mindig ez a legnagyobb.
Ember tervez, igen, és a...
Igen, úgyhogy természetesen azon leszünk, hogy valami összefoglaló készüljön, de hogy mondom, mindig ez a legnehezebb része, pedig ez lenne a legjelentősebb hozadéka egy ilyen találkozónak, hogy mi történt ott, és mit döntöttünk el.
Hát és egyébként jellegzetes, sokak talán találkoztak azokkal a remek fotó kiadványokkal, egyáltalán fotózás ügyben is nagyon sok minden Vekerlén elérhető, amelyek hosszú ideig azt az élményt, amiről talán itt szó lesz, valamilyen módon megjelenítik, vagy utólag is megélhető. Persze nem a fotókönyv, hanem talán ezeknek a szakmai összefoglalója is fontos lehet. Hát köszönöm szépen, e hétvégén, tehát csütörtöktől lesz a Vekerlei napok, az elején a kertvárosok találkozója, de valójában péntek szombattól pedig inkább egy ilyen könnyedebb dolog, párhuzamosan azt hiszem, ha jól vettem ki a kertvárosi találkozóval, és hát akit érdekel, érdemes kimenni, Vekerle egy jó célpont.
És akkor még hagyd reklámozzam, hogy ilyenkor, amikor ilyen szabadtéri nagy rendezvény van, az évente kétszer van, ilyenkor május végén, illetve kulturális örökség napjához köthetően, ilyenkor lovaskocsival lehet körbejárni a Vekerle telepet, tehát mindenképpen érdemes kilátogatni, mert azon kívül, hogy egy nagyon szuper közösségi élményben lesz része az ide látogatónak, még tényleg valójában körbe is tudja járni a Vekerle telepet, ami azért valljuk be, hogy nem egy rövid táv, hisz több mint egy négyzetméter kilométeren terül el a Vekerle, úgyhogy gyalogosan kicsit hosszú lenne.
Na hát ajánljuk mindenképp a hallgatókat. Nagyon szépen köszönjük. Somlói Judit, a Vekerlei Társaskör elnöke volt a vendégünk, az Európai Kertvárosok Hálózatának nemzetközi találkozója és a Vekerlei Napok a hétvégén, amit ajánlunk a hallgatók figyelmébe. Köszönjük, Judit, a legjobbakat, sok
köszönjük
sikert szépen kívánunk.
Köszönöm.
Szia!
114, 115, 116.
117 perc.
Dudok Dávid tettestársam itt a Civil Rádió délutáni magazinjában szerdánként, és persze más napokon is ő még dolgozik. Az elmúlt héten Finnországban járt, Finnországban Helsinkiben, és talán majd elmondod, még egy másik várost is említettél már korábbi bejelentkezéskor. Egy picit a hátteréről, de csak egy-két mondatot, inkább az élményekről jó lenne, ha beszélnél, Dávid. Jó volt?
Igen, jól éreztük magunkat, és közben a szakmai programok is fontosak és tartalmasak voltak. Laktiban és Helsinkiben voltunk. Ennek az az oka, hogy 4 egyetem működik együtt ebben a programban, az ELTE, azaz mi. A Lakti Egyetem, ami egy főiskola, ahol a szociális munkás képzés folyik, és más társadalomtudományi képzések is. A Berlini Protestáns Egyetem, illetve a Neubrandenburgi Egyetem, ez a kettő Németországból, és összesen egy 35 fős csoport jött össze hallgatókból és oktatókból, akikkel így együtt mozogtunk 3 napot Laktiban, 2 pedig Helsinkiben. A programnak 3 nagy szakmai része volt, megismerhettük a finn szociális munkás képzést, ellátórendszert egy kicsit, a Lakti Egyetemnek a képzési rendszer és struktúráját, az ottani hallgatókkal is találkoztunk, és intézményeket látogattunk, ami kimondottan érdekesek voltak.
Milyen a légkör Finnországban, hogyha ez így összefoglalható minden konkrétum, a kérdés segítő konkrétum nélkül, tehát hogy milyen a feeling, vagy hogy milyen benyomásod volt első körben talán erről?
Olyan lassabb, vendégszeretőek nagyon, nagyon nyitottak az emberek.
A lassabb az azt jelenti, hogy nem kapkodnak össze-vissza ilyen hebe-hurgyán.
Igen, például a programunk is ilyen volt. Minden nap egy szakmai programunk volt, azon túl pedig szabad program, illetve valamilyen kulturális programon vettünk részt, de ez a mindennapokra is igaz. Szóval olyan nyugodtabb, mintha lassabb lenne egy kicsit az.
Most, amit elmondtál, az a szakmai rendezvényre vonatkozik, de amennyire beleláttatok, mennyire láttatok bele a finnek életébe? Volt-e valakihez egy lakásba eljutottatok-e, vagy valakivel ilyen személyes beszélgetés, vagy olyan közösségi térben való találkozás, ahol csak az ő életükről, tehát nem szakmai kérdésekről, bár annak is lett szakmai eszenciája, de hogy amikor erről volt szó.
A finnek ennél zárkózottabbak.
Igen?
Csak az oktatókkal tudtunk néha-néha magánéleti kérdésekről beszélni, akivel találkoztunk, de már csak az utolsó nap estéjén, szóval eléggé zárkózottak, de ezt ők többször hangsúlyozták is, hogy például a téli időszak túlélésében nagyon sokat segít nekik az, hogy megtartják a távolságot a többiekkel, és amikor fél évig nem tudnak egymással találkozni, mert rossz az idő, akkor is inkább magukba fordulnak, és így meditálnak, vagy gondolkodnak, szóval távolságtartóbbak, kicsit hűvösebbek a finnek.
Hát de azt is mondják ugyanakkor, hogy a könyvtárak, a közintézmények egy része az sokkal rugalmasabb, nyitottabb a mindennapi élet dolga iránt. Nagyobb az affinitása, tehát hogy be lehet oda menni szervezett program vagy rendezvény nélkül is. Ez így van?
Ezt teljesen meg tudom erősíteni, igen. 3 ilyen intézményben jártunk, egy közösségi szolgáltató irodában, Laktiban, amit egy pláza második emeletén van, az egész emeletet kibérelte az önkormányzat, és az összes közszolgáltatással kapcsolatban ott kaphatnak tájékoztatást. A helyiek, bevándorlók, mondom itt a munkanélküliséget, a szegény kérdést, jövedelmi szegénységet, és a többi. Szóval itt vannak a szociális szolgáltatások, de itt vannak a közösségi szolgáltatások is. És itt találkozhatnak az emberek, mint egy ilyen nagy közösségi kulturális térben.
Tehát ezt most elkülönítetted, az azt jelenti akkor itt, hogy ami nem szervezett vagy intézmény által sugározott valami, hanem pusztán a diskurzusnak a látszólag céltalan vagy előre el nem tervezett beszélgetésnek a terepe ez?
Így van, és ilyen az egyetem. És az egyetemre nem csak a hallgatók vagy oktatók léphetnek be, hanem funkcionálisan tervezett közösségi terek vannak, amelyet nagyon sokan bárki használhat. Egy 3D nyomtatást például bárki.
Tehát a városból valaki így oda van. Jöhet, tehát aki nem egyetemi tag.
Persze, így van. Uh-huh. És ugyanígy Helsinkiben az Ódi könyvtárban jártunk, ami a finn nemzeti függetlenség 100. évfordulójára épült 2017-ben, és ez az épület, amely egy hatalmas könyvtár, közösségi központ. Mondhatnánk itt, hogy ilyen könyvtárba integrált közművelődési intézmény. A második emeleten csak olyan szobákkal és terekkel találkozhatunk, amelyeket a közösségek számára tartanak fent, és bárki azokat igénybe veheti. A második emeleten, a harmadikon pedig van egy hatalmas könyvtár. De alapvetően igen, ez az intézmények a nyitottsága, ez nagyon-nagyon látható volt és látványos volt, és mindez ilyen alacsony küszöbő szolgáltatás, tehát például ha a civil szervezet szeretné ezeket a helyiségeket használni, azokat ingyen a rendelkezésükre bocsátják.
Ti nem télen voltatok, amikor, ahogy mondtad, még bezártabb a kafinek, hanem nyár elején, tehát mondjuk erre csak, hogy mondjam, hivatkozhatnak, de ezt talán nem tapasztalják.